Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, vagy szép napot. Szép napot,
így van. Igen, ez a 9 óra mindig olyan zavaró, hogy ez mennyiben jó reggelt, mennyire szép napot. De a lényeg, hogy megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, 9 óra 11 perckor április elsőjén kedd reggel Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
És persze a hallgatókkal is, hát Vassza ír egy érdekes dolgot. Volt egy tanulmány, ahol a szájüreg éjszakai baci szaporulatát vizsgálták, és a kurkuma 90%-ban csökkentette a szaporulatot. Kipróbáltam, fogkrém helyett csak kurkumával mosom, és sokkal jobb reggel az érzet. A
komolyan?
Persze vigyázni kell az öblítésre, mert erősen színez. Na jó, de a fogat is megszínezi, szerintem. Tehát az azért nem sikálnám.
Nem biztos. Lehet, hogy megszínezi, csak nem fog. Tehát, hogy nem maradandóan.
Hát én
találkoztam a vasszával, nincsenek sárga fogai.
Tényleg? Nem ilyen élénk sárga, vagy ilyen oker sárga fogazattal.
Kiváló mosolyom van az úriembernek.
Kurkuma színű fogazat azért az eléggé kemény lenne.
Viszont kurkumával kiváló ételeket lehet készíteni. Sőt, mi több, a múltkor, amikor volt ez a takonykóros időszak, akkor egy ilyen gyömbéres, kurkumás limonádét ittam. Tehát még akár egy olyat is lehet, még szájvíznek se utolsó, akkor na tessék.
Hát, tökéletes, jobb szájvíz ötletek jönnek, írhatok még, hogyha van ilyen. Az biztos, hogy kurkumasárga foggal nem lehetne úgy hordítani, mint Kaszanova, de megnézzük, hogy ő hogy csinálta.
Ja, hát akkor nyomom is.
Hát popó.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Egyik legismertebb figurája a popkultúrának is, akár nyugodtan nevezhetjük így Kaszanovát, hiszen szerintem lehet, hogy nincs is annyi utalás más híres, hírhet figuráról, mint Kaszanováról, különböző könyvekben, filmekben, zeneművekben. 300 éve született Kaszanova.
Hú, egy jó Zoltán Erikával kellett volna kezdenünk.
Igen, hát nem tudom. Az inkább a kurkumás szájvíz. Na, itt van Katona Csaba történész, és ő beszél nekünk Giacomo Kaszanováról.
Jó reggelt kívánok, szervusztok! És hát valóban 300 éve lesz egészen konkrétan holnap, hogy meglátta a napvilágot Giacomo Cassanova, ugye 1725-ben született április 2-án Belencében, és az adott kor viszonyai között meglehetősen hosszú élete volt, 1798. június 4-én halt meg Dux, mai nevén Duhov városában. Ez a Dux vagy a Duhov azért árulkodik róla, hogy nem olasz földön élte őt a halál, nem Itáliában, ez egyébként Csehországban van, akkor még jelentős részben német lakosságú település volt, 1945 után ez radikálisan megváltozott, de ez a történelemnek egy másik irányába vinne el minket. Ugye Kaszanovát úgy tartják számon, mint a klasszikus nőcsábászoknak a mintaképét, prototípusát, egyáltalán is a legeredményesebb hódítót a világon. Itt annyit áll azért fontos róla megjegyezni, hogy szerintem ő ennél sokkal több volt. Nem levesülve ez se, de alapvetően jó szívvel merem mindenkinek ajánlani a emlékiratainak a lapozgatását, és egy rendkívül szórakoztatóan író figuráról beszélünk, aki hébe-hóba hajlamos volt kiszínezni a saját életét, de egy nagyon-nagyon pontos lenyomata a korának, tehát hogyha valaki többet akar tudni így a 18. századról, akkor érdemes Kaszanovát olvasgatni minden tekintetben, ráadásul rendkívül sok helyre elvetette a sorsa, néha kényszerből, néha saját döntése alapján, ismerte a korának számos celebritását, szóval minden forráskritika mellett egy szórakoztató és meglehetősen mondjuk úgy, hogy értékes emlékirattal van dolgunk, ezt tényleg jó szívvel javaslom mindenkinek, vannak magyar verzió is, hanem is a teljes szöveg, ha jól tudom, de hozzá lehet férni, tehát már Kolozsvári Grand Pierre Emil is kiadta egyebek mellett, úgyhogy az értő irodalmárok nyúltak hozzá.
Nem tudom, hogy láttad-e azt a filmet, amiben Donald Sutherland alakítja a Kaszanovát, és egy érdekes, hogy egy ilyen lóképű pacák, Azt mondja, de jól elmaszkírozták egyébként, és megcsinálták, nagyon jó kis film.
Ugye ez egy nagyon érdekes történet, hogy ha megnézzük, hogy ki mindenki álmodta vászonra őt, akkor ugye Donald Sutherland lehet megemlíteni, hogy az egyik szélsőségként nyugodjon békében, ugye egy nagyon nagy színészről beszélünk, és szintén közelmúltban elhunyt óriási színész Alan Delon volt az, aki szintén játszott a Casanovát. Ráadásul az öregedő Casanovát, és többen felvetették, hogy Alan Delonban volt annyi intelligencia, hogy igazából önmagát parodizálta ezzel az egészen, ugye 1992-ben készült a film, és azért már ő is túl volt akkor a élete legszebb évein, de azért még szeretett volna egy tud teljesíteni, és hogy ezt mély átéléssel tudta alakítani a különféle gondokkal küzdő Casanovát. Na de hát el kéne jutni odáig, hogy ő gondokkal küzdjön, és nem így indul az élete. Ugye egy színész az édesapja, öt testvér, öten vannak testvérek, ha jól emlékszem, ő a legidősebb. És szerencsére az emlékirataiban utal a gyerekkorára, én kigyűjtöttem tőle néhány hasznos idézetet, kezdeném mindjárt ezzel, hogy azt mondja, hogy anyám 1725. április 2-án húsvét napján hozott világra Velencében, előző nap erősen vágyott a rákra, nagyon szeretem a rákot. A Giacomo Girolamo névre kereszteltek, 8 és fél éves koromig hülye voltam. Ez így egy erős váltás rögtön a rák felől, ugye, hogy hülye voltam, de hát természetesen nem bizonyult ő annyira hülyének, egy kiváló elmével rendelkező ifjú emberről beszélünk, aki egyébként a papi pályával is kacérkodott, állítólag el is indult ezen a pályán, de egyszer részegen leesett a szószékről, és innentől kezdve belátta, hogy nem feltétlenül neki találták ki azt, hogy egyházi vonalon érvényesüljön, de 17 éves korában viszont meg már jogi doktor. Tehát ugye nyilván akkor máskor jelentett a doktori cím, mint ma a Padovai Egyetemen szerzi meg ezt a végzettséget, több nyelven beszél, az emlékiratait egyébként franciául írta meg, tehát nem az anyanyelvén, hanem tanult nyelven, és mindig el szokták mondani, hogy ez nehezíti meg az eredeti emlékirat olvasását, mert tele van olaszos fordulatokkal az francia szöveg. No de, visszatérve a pályára, alapvetően egy kolondor természetű fiatalemberről van szó, aki minden iránt érdeklődik, él egy darabig Nápolyban, él egy darabig Rómában, hát Rómában ott a pápa környezetében sok sót nem eszik meg, mert az életvitele okán nagyon hamar eltolásolta onnan. És hát túl azon, hogy forgott a szoknyák után, ő azért rendkívül olvasott ember volt. Az ókori szerzőktől a kortársakig mindenkit ismert, és akkor meg kell említeni még valakit, ez pedig nem más, mint Voltaire, aki egyrészt a példaképe volt neki minden tekintetben, mint író, mint szabadszellemű gondolkodó, másról pedig elképesztő módon nyomasztotta őt, hogy soha nem lesz képes azon a szinten alkotni, mint Voltaire. Mert hogy Voltaire tekintette a csimboraszónak, nem ok nélkül nyilván, és emiatt egy ilyen folyamatos komplexusa volt, hogy nem lesz képes úgy írni, ahogy példaképe és mestere. Ha jól emlékszem, egyszer valaki talán azt találta mondani Arany János kapcsán, hogy nyomasztó dolog lehet magyar költőnek lenni Arany János kortársaként, mert hát úgy sem tudsz olyat írni, amit Arany János.
Igen.
Valami ilyesmiről lehetett itt is szó. Viszont ez a fiatalember érdeklődött egyébek mellett a kabbalisztikus tanok iránt, minden olyan dolgot elolvasott, amit abban az időben gyanakodva szemléltek. Az egésznek az lett a vége, hogy részben a magánéleti botrányai, részben az érdeklődése okán a Velence, a szülő állama, az fölfigyelt rá, ez pedig azzal járt, hogy az ólom börtönbe zárták.
Fú, akkor jött az inkvizíció, gondolom, igen. És elővették, mert hogyha én azt olvastam, hogy tehát ugye említetted, hogy rengeteg pozíciója volt, meg sok minden volt, ami érdekelt, de volt zsoldos, a bíborosi titkár, csodadoktor, lantos énekes,
hát könyvtárosként Csehországban, ugye, ahol...
És Lyonban szabadkőműves lett, és akkor ugye itt jött ez az egész, hogy az okkult iránti
volt az ebben az időben, aki gondolkodott, ugye? Ez egy ilyen időszak volt. Ugye a katonatiszti pálya rendkívüli módon vonzottad igazából azért, mert rájött, hogy az egyenruha pozitív hatás gyakorol a hölgyekre. Tehát ez volt a motivációs tényezője, de aztán rájött, hogy másról meg ki kell menni háborúzni, az meg hát...
Az nem olyan jó.
Igen, annyira nem fancy, ahogy ma mondanák. Úgyhogy ezt elengedte ezt a történetet. Nyilván ugye az ő érvényesülése az úgy működött, hogy ahol lehetett, ott igyekezett elhitetni azt, hogy ő az a valamihez ért. Tehát ez egy iskola példa arra, hogy miután megszökik az ólombörtönből, mert hogy megszökik, itt valószínűleg az emlékiratának ez a legjobban kiszínezett része. Tehát vélhetően lepénzeltek valakit, és úgy lógott meg, ő ehhez egy gyönyörű kalandos történetet kerekít, tehát a Tom Cruise a Mission Impossible-ben nem játszik el olyat, mint amit ő itt alakít. De megszökik, és nyilván innentől kezdve abba az irányba igyekszik mozogni, ahol a fogadókészek az ő, mondjuk úgy, hogy sokrétű érdeklődésére, ez pedig leginkább mondjuk úgy, hogy a korban frivolnak tekintett Franciaország, hát mi más volna ugye a 18. században, 15. Lajos udvarában is elég eredményesen működik, egyebek mellett őt bízzák meg, hogy szervezze meg a királyi lottót. Saját bevallása szerint a pénzügyekhez semmit nem értett, de tartott egy órás beszédet arról, hogy kell csinálni, mert meg is bízták ezzel a feladattal, tehát elég meggyőzően tudott dumálni. foglalkozott is ezzel, aztán egy időben egy olyan grófnőnek állt a szolgálatába, aki a fejébe vette a korban ismert okkultizmus elméletei alapján, hogy ő szeretne újjászületni egy kisfiú testében.
Aha.
Ez 2025-ben mennyire PC, ezt most hagyjuk, de mindenesetre a grófnő erre igyekezett törekedni. Fogalmunk nincs, csak Casanova hitte abban, hogy ezt meg tudja valósítani, vagy nem, de beleállt a munkába, mert jó pénzt kínáltak neki. Tehát,
értem.
Ez így működött. Viszont ha megnézzük ezt a színes életutat, akkor a következővel fogunk találkozni, hogy ez a rendkívül életvidám ember, aki szeretett jókat enni, jókat inni, meg hát ugye a hölgyekkel is jó barátságot ápolt, igazából mindig is arra vágyott, hogy egyszer majd egy remek író legyen, és ezzel pallírozta a műveltségét, gyarapította a tudását, de hát nem emiatt emlékezünk rá. Megszámolták a életrajzával foglalkozó kollégák, hogy hány hölgyel volt dolga a saját bevallása szerint, ez több mint 120, évi átlagban 3. Viszont ebben az érdekes, hogy igazából ez nem számít rendkívülnek ebben az időben. Tehát ne felejtsük el, hogy mennyire elfogadott volt, hogy akár a nemesség, akár a polgárság tagjai prostituáltakhoz járnak, ha ahhoz volt kedvük.
Hát meg szeretőt tartanak, ugye, pontosan. Ezekben a közegekben pontosan. Abszolút ez. És nyilván ez különböző problémákhoz, meg
hát nem kevés ez,
vállásokhoz, meg párbajokhoz vezetett, de hát
ő is párbajozott.
Valamikor háborúztak is miatt.
Így van, többször is párbajozott hölgyek miatt. Ugyanakkor tegyük azt is rögtön hozzá, hogy az volt benne a különleges, hogy általában azokhoz a hölgyekhez, akikkel kapcsolata volt, tényleg vonzódott. Tehát elkápráztotta őket, nem pusztán azért, hogy az ágyába tudja őket csalogatni, hanem tényleg volt benne egy vonzalom. És valószínűleg ez volt a sikerének az egyik titka, hogy ugye úgy tudott ez a dologhoz hozzáállni, hogy nem kellett magát megjátszani, hogy teper, de olyanról is tudunk, hogy nagyon szerelmes lettél prostituáltba, és nyíltan leírja az emlékirataiba, hogy gyakorlatilag elvesztette az eszét, és ez a lány hülyét csinált belőle. Tehát ugye a nagy nő csábászett, csak a másik oldalán találja magát a dolognak. Vagy van olyan rész az emlékiratnak, amiből az derül ki, hogy 13 éves lányokkal kapcsán szembesül azzal, hogy az egyik már terhes, és teljesen megdöbben ez, ami ez hogy fordulhat elő, hogy ez milyen etikátlan, amorális dolog, hogy egy félig gyerekkel ez megtörtént. Tehát sokkal összetettebb a személyisége, és azért még összeszedtem tőle pár szép idézetet, például egyszer leírja, hogy miért került börtönbe, idézem. A bűnöm az volt, hogy éjszakánként látogattam az alkirály ribonc barátnőjét.
De jó.
Aztán egy másik szép idézet tőle, egy Szilvia nevű párizsi színésznő, aki hát ő is jóban van vele, és következőt írja róla. Barátokat akart, nem szeretőket. Semmibe vette a kiváltságokat, melyből hasznot húzhatott volna, de csak azon az áron, hogy magát megveti. Viselkedésének köszönhette, hogy tisztelték egy olyan korban, amikor a tiszteletet nevetséges vagy éppen sértő lehetett volna minden hasonló foglalkozású nő szemébe. Tehát ezek a mondatok, ezek a gondolatok, ezek nem egy üres fejű embernek a mondatai vagy gondolatai. Más kérdés, ugyanez az emlékirat, meg tartalom az ilyet is, hogy 15. Lajosnak az elképzelhető legszebb feje volt, és épp oly kecsesen, mint amennyi méltósággal hordta. Tehát, hogy ennek mennyi információ értéke van, hogy szép volt 15. Lajos király.
Most az ő szépnek találta, igen.
A maga a királyi szépnek találta magát, és ez kombinálva az általa betöltő pozícióval őt is eredményes hódítóvá tette. Ugye a elhíresült mondása az az volt, hogy utánom a víz az ön, és tényleg, mert gondoljunk 16. Lajos sorsára, tehát ugye egy kicsit előbbre tekintünk. Viszont Casanovával a kapcsolatban az a helyzet, hogy igazából sehol nem tudott megállapodni. Tehát azt lehetett látni, hogy vagy forróvá vált a talaj a lába alatt, vagy ő maga érezte úgy, hogy most már unja ezt a dolgot. Franciaországban ugye elég jól tudott érvényesülni, még a királyi udvarban is, de egy idő után mindig mennie kellett valahova, és hát az élete vége...
Bocsi, beleszólok, hogy azt olvastam, hogy ő tette népszerűvé, vagy illetve ő szervezte meg a királyi lottót.
Így van.
Amivel így van. Hatalmasat kaszált egyébként, ez Franciaországban volt.
Ez pontosan így van, ezt a feladatot kapta, hogy rakja össze, és éveken át foglalkozott ezzel. Egyébként foglalkozott matematikával is, tehát tényleg egy nagyon, nagyon ilyen reneszánsz ember képzeljünk el, dacára, hogy a 18. században vagyunk. Csak az a helyzet, hogy az ilyen embernek általában sok az irigye, főleg, hogyha szoknya bolond is.
Igen.
És valószínűleg ez is belejátszott abban, hogy egy ilyen állandó, folyamatosan emelkedő karriert nem tudott fölmutatni, és hát egy idő után aztán ezekből a nyugat-európai királyi udvarokból, meg egyéb helyekről kikopott, kapott ajánlatot állítólag Nagy Frigyestől, hogy Poroszországban érvényesüljön, meg állítólag Katalin cárnőtől is. Ezeket nehéz ellenőrizni, hogy így volt-e, vagy nem volt így. De az biztos, hogy a nyelvismerete, meg a komfortérzéke az nem kelet felé terelte őt, hanem sokkal inkább nyugat irányába. És hát egy idő után meglépett egy olyan dolgot, ami mondjuk úgy, hogy nem az élete legszebb része, egész egyszerűen az inkvizíció titkos rendőre lett.
Hát, na ezt akartam mondani, ugye, hogy pont akik ő lebörtönözték, ugye, vagy bebörtönözték, ő kezdett el kémkedni.
Tempora mutantura, hogy mondani szokták, tehát nyilván volt egy pont, amint túl a helyét kereső és idősödő Casanovának kellett volna jövedelmi forrás. Alapvetően Bencét, a szülőhazáját azért szerette, úgyhogy egy idő után a inkvizíció levelezője vált belőle, de azért lássuk be, hogy ezt se neki találták ki. És tulajdonképpen a élete hanyatló szakasza, vagy a vége, ami aztán lehetővé tette szerencsére az emlékiratai megírását, tehát azért ennek is van egy pozitív visszacsatolása, az viszont már a mai Csehországhoz köti. Itt jön be az, hogy van egy roppant tehetős család arra felé, a Wallstein vagy Wallenstein család. Ez egy 13. 14. századig a gyökereit visszavezető, úgy mondanák, hogy Deichböhm família, tehát csehországi német család, ugye Albrecht von Wallensteint, a 30 éves háború meggyilkolt nagy hadvezérét ez a család adta, sőt, ha jól emlékszem, akkor a második Rudolf által alapított krusovice sörfőzdét is a Wallensteinek vásárolták meg egy idő után, de ez most egy mellékszál. A viszont nem, hogy van egy kastélyuk nekik, sok van nekik egyébként, de van egy a Dux nevű településen, amit itt az adás elején említettem, és ide kell egy könyvtáros. És hát, ha van egy viszonylag már nyugalomra vágyó, idősödő, roppant művelt, sok nyelven beszélő úriember, akkor miért ne lehetne szerződtetni, és így lesz élete végéig Casanovából könyvtáros, ami hát nem egy, szerintem nem az az állás, amire azt mondjuk, hogy na, Casanova egyenlő könyvtáros, ezt nagyon nem így képzeljük el.
Igen, abszolút.
És hát állítólag itt tisztességgel végezte a munkáját, viszont egy zsörtölődő, morgós, kicsit életunt idős ember lett belőle, aki folyamatosan azon elmélkedett, hogy mennyire fontos volt számára a fiatalsága. Az emlékiratait egyébként egyebek mellett úgy írta meg, hogy a legkedvesebb helyszíneit felkereste újra. Tehát felidézte azokat a gyönyörű dolgokat, amiket az emlékirata berakott. Nyilván részben, hogy felelevenítse az emlékeket, meg volt ebben egy kicsit ilyen búcsú dolog is, hogy még egyszer látom azt a helyet, ahova pozitív dolgok kötnek. Hát aztán, amikor meghalt 1798-ban, akkor természetesen már útjára indult a legendája. Duxban temették őt el, nincs maga sírja, tehát az nagyon hamar az enyészeté lett. Viszont a fennmaradt legendák szerint a sírt, az konkrétan egy ilyen gyönyörű kerítés övezte, amiből kinyúltak ilyen hatalmas ilyen fémrácsok, és állítólag a templomba menő hölgyek szoknyája alá állandóan beakadt ez a fémrács, vagyis Casanova még a túlvilágról is igyekezett a hölgyek szoknyája alá bejutni, avagy nem bejutni. Akárhogy is van, én a következőt tudom róla mondani, hogy próbáljuk meg ezt az embert úgy látni, hogy sokkal több van benne, mint amit elsőre gondolnánk. Tehát, hogy tényleg nem arról szólt az élete, hogy ész nélkül minden nővel kikezdett, ezért meglehetősen válogatós volt, mindig volt benne, amennyire ki lehet tapintani valamiféle érzelmi kötődés, ez hamar változott, meg akár párhuzamosan is létezhetett. De ugyanakkor egy, mondjuk úgy, hogy frusztrációval is küzdő, roppant művelt, roppant érdekes, roppant szórakoztató figuráról beszélünk, akit, hogyha jobban megismerünk, akkor nem pusztán idézőjelben ügyei fognak érdekelni. Én jó szívvel ajánlom mindenkinek Magyari Gábornak az írását az újkor.hu-n, ahol a kifejezetten Casanova írói tevékenységére fókuszál, és legalább annyira izgalmas személyiséget villant fel nekünk, mint hogyha azt próbáljuk megnézni, hogy na akkor hány hölgyel volt dolga. Állítólag egyébként járt Magyarországon is.
Na, tényleg? Ezt akartam kérdezni, hát ugye a tabáni milyen nőrablás.
Igen, igen. Hát ugye utazgatott ő sokfelé, tehát nem Magyarország volt a cél, de állítólag megszöktette itt a házigazdájának a lányát, vagy legalábbis erős testi bizalomat épített ki vele. Van ugye a Casanova háznak nevezett épület is, ahol állítólag megszállt, amennyire tudom, a történet tudom, ezt azért már javarészt cáfolta, hogy.
Sőt, ott még működik egy műintézmény is, nem a Casanova bár, hogyha jó, hogy az már nem
talán nem működik, de ugye nyilván, ha egyszer van egy háznak egy olyan legendája, hogy Casanova itt szállt meg, és ha már itt szállt meg, akkor nem csak aludt, akkor adja magát, hogy itt egy olyan műintézményt hozzunk létre, ami az ő nevét viseli, és visszautal kedvenc szabadidős tevékenységére is. És akkor ilyenkor szokott előjönni ugye az a dolog, hogy igazából, hogy tényleg így történt-e vagy nem, ebből nyilván a történelem szempontjából van jelentősége, a marketing szempontjából meg annyira nincsen jelentősége. Hogyha én most fölépítenék egy 10 emeletes házat, és a, mit tudom, a harmadik emeleten, vagy a teraszon nyitnék egy bárt ezzel a céllal, és elnevezném Casanovának, és ennek nem volna jogi akadálya, mert nincs levédetve a név, azt gondolom, hogy ez egy vonzó név lenne ilyen tekintetben. Tehát igazából valószínűleg nem járt abban a házban, abban a formában, ahogy a legenda őrzi, ennek nincs jelentősége.
Nincs. Júlia Erkényét is rengetegen nézegetik.
Az is mit kiderült, ugye. Igen,
én is megnéztem, mikor arra jártam.
Persze, tök jó. És jó helyszín.
Persze, abszolút, igen.
És jelezném, hogy ott Veronában ott van a Vicolo Regina d'Ungheria, rögtön nagyon közel.
Így van.
Úgyhogy muszáj volt ott innom egy proszekót, mikor ott voltam.
Ez így van.
Egyszerűen nem lehetett más tenni.
Szerelem és Verona, az nyilván közbe jött. Akartam mondani, hogy említetted, hogy mennyire intelligens ember volt. Nézegettem, hogy milyen dolgokat írogatott. Versek, pamflettek, nyilván ilyen, vannak ilyen politikai, meg okkult pamflettek, ami miatt ugye Párizsból el kellett jönni. Lefordította az Iliászt. Ez óriási szerintem.
Ugye kiváló latinos volt, ezt ne felejtsük el. Gyerekkorából fennmaradt egy olyan emléke, hogy ha jól viszont, egy angol úr vendégeskedett náluk, és hát nem igazán volt közös nyelvük, elemen egy igen, ez pedig a latin, és akkor, akkor 11 vagy 12 vagy 13 éves kis Giacomo Casanova latinul hexameterekbe válaszolt egy kérdésre, aminek jó bizalmat adott, az angolul azt meg lenyűgözte. Uh-huh. Tehát, és én nem véletlen, hogy Vergiliustól kezdve mindenkit olvasott, egy roppant művelt emberről beszélünk, aki számos nyelvet sajátított el, és nem azért olvasott, mert ez kötelező volt, hanem élvezetet okozott neki, örömet okozott neki, tehát így alapította a műveltségét.
A számos kapcsolatából lett utódja gyermeke?
Szerintem ezt ő maga se tudta.
Tehát, maga se
tudta. Maradjunk annyiban, hogy nem ragadható meg a források szintjén az, hogy család alapításra törekedett volna. Ezt most megpróbáltam kultúráltan körbeírni. Természetesen előfordulhatott, hogy becsúszott valami, de nem tudom.
Aha.
Hát a nagy számok törvénye alapján.
Ebből indultam ki, igen, hogy akár a véletlen, akár valakihez esetleg hosszabb ideig vonzódott, mint ez az átlag három.
Egy manapság oly divatos DNS teszttel, ez lehet, hogy...
Hát ugye Genghis Khan tartják számon a világtörténelem legsikeresebb alfa hímjeként, de lássuk be, hogy a udvarlási technikáját azt ma nem tartjuk kívánatosnak és okkal, tehát...
Igen. Meg is írta azt a hallgató, amit te mondtál Balázs a beszélgetés előtt, hogy tulajdonképpen akkor Rasputin őt kopiszta.
Igen, Rasputin másnak is eszébe jutott, mert igen, említette, hogy egy hallgató, nem tudom, itt valamelyik szomszéd országban Rasputint emlegetik úgy, mint Casanovát, tehát mint ilyen hivatásos csávász. Igen, tehát igen, ő is üzte ezt a mesterséget.
Meg az egy szignifikáns különbség, hogy Casanova ágyban párnak közhalt meg, hogy a Petőfi nem akart ellen, mert Rasputinról ez nem mondható el.
Mert nem, sőt, nagyon nehezen.
Konkrétan rendkívül erőszakos halált halt, ami egy külön adás témája lehetne pusztán.
Igen, az nagyon, hogy egyáltalán hogy próbálták
pusztán
meg.
A számos módszer felsorolása.
Az egy Tarantino film szerintem.
Az minden további nélkül, hogy egyáltalán most mibe halt bele, hogy belelőttek, vagy megfulladt, vagy...
Igen.
Vagy a ciánban, hogy... azzal is mérgezték rendesen.
Tehát ilyen Chuck Norris-i magasságúba emelkedett.
Nem, teljesen.
Amire utaltam film, az a 76-ban forgatott Fellini film, a Donald Sutherland főszereplésével. Azt hiszem, annak az volt a cím, hogy Róma, de nem biztos, de játszott a John Malkovich, játszott a Alain Delon, Marcello Mastroianni, aztán játszott a Sutherland, ugye, és volt a legfrissebb film, amit 2023-ban mutattak be, az Arthur Schnitzler regénye nyomán, a Ritorno di Casanova, Casanova visszatérés, és amiben az idős Casanovát Tony Servillo játsza, úgyhogy elég sok filmes mű, és nagyon érdekes élettörténet. Köszönjük szépen, Csaba!
Én köszönöm a figyelmet!
Hogy ez... Újházi Jákobról, ahogy a hallgató írta.
Újházi Jákobra. Igen, valóban magyarul így kéne mondani.
Megemlékeztem.
Itt tenném hozzá, hogy természetesen ő kitalált magának egy spanyol nemesű, és valószínűleg spanyol származású családja volt egyébként, de ő azért egy bizonyos ponton túl kitalált, jól emlékszem, talán valami Marc Antonio Casanova nevű Spanyolországból érkezett nemest, meg egyszer kapott 13. Kelemen pápától, ha az emlékezetem nem csal, egy lovag keresztet, innentől kezdve lovagnak hívta magát, mert hát értne. Ugye ezt is megtehette. Maradjunk annyiban, hogy élénk fantázia volt, és talán izgalmas élete.
Hát abszolút, ez abszolút. Kiderült az elbeszélésedből, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
Én köszönöm a figyelmet.
Katona Csaba történész segítségével elevenítettük fel 300 éve született Casanova alakját.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És a telefonvonalunk túlsó végén kedves Hugó üzletkötő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Egyetlen és... Hugó nevű ismerősünk.
Igen. Vagy... Boldog névnapot!
Így van!
Köszönöm szépen.
Kiemelte fontos április elsője.
Abszolút, így
van. Van akinek születésnap, van akinek névnap, van akinek meg egyébként csak úgy az a nap, amikor őt így tiszteletben tartjuk és ünnepeljük. Nézzük, hogy a Budapesti Értéktőzsde mit csinál ezen a napon.
A Budapesti Értéktőzsde megbolondult a tegnapi nagy esés után, hatalmas pluszok vannak. Ugye az összes blue chipet veszik most a befektetők. A legnagyobbat a Richter tud emelkedni, kicsivel több, mint 1,2%-ban van, 10.390 forinton. Emellett még veszik a MOL-t, 2.952 forinton 0,75%-os pluszban, és az M-Telekom is hasonló pluszban van, 1.638 forinton a jelen pillanatban. Az OTP-t pedig 25.160 forinton jegyzik most, kicsivel kevesebb, mint 0,7%-os pluszban.
Akkor azt elmondhatjuk, hogy azért ez inkább korrekciója a tegnapi nagy esésnek, mert úgy érzékelem, hogy nem mentek vissza az árak, ahonnan jöttek tegnap.
Oda nem, ugye több mint 2000 pontos esés volt Bugsban. Igen, az egy kicsit csúnya volt. Jelen pillanatban 89.426 ponton van, 0,83%-os pluszban, de ugye azért messze van még, de semmi sincs kizárva.
Épp a forgalomnál tartottam, amikor a szabadba vágtam. Hogy alakul az?
Igen, igen, az OTP viszi a szolgásosan a prímet, ugye nagyjából 70%-át viszi, uh-huh. Viszont kiemelkedően magas most a Magyar Telekomnak 360 milliós a forgalom, de ugye el is fogyott nekik a lőszer, amikor részvény visszavásárlási programot hirdették meg március közepén, de ugye áprilisban is elkezdődik ez a folyamat, meg hamarosan osztalék fizetés is lesz, és lehet, hogy arra is elkezdenek majd spekulálni a ügyfelek, vagy legalábbis a befektetők. Uh-huh. Mellett van a részvény visszavásárlási programa is, és emiatt is megnőhet hamarosan benne a forgalom.
Világos. Európa szerte mit tapasztaltok, mennyiben hasonló a kép, vagy esetleg más kottából játszanak?
Nem, ugyanabban a kottából játszanak szerencsére. Ugye a DAX is hatalmas plusz van, nagyon nagy esett. Jelen pillanatban 22.330 pontnál van a DAX emelkedésben, de ugye francia CAC is 7.830 ponton a félszázalékos esésben, és emellett a brit tőzsdeindex 8.630 pont felett van, 0,6%-os pluszban. És mi a helyzet? Most mindenki egy kottából.
Igen, úgy látszik, igen, hogy egy az irány. A forint piacán mi újságot napok óta az a 402 környékén, de semmiképp nem 400 alatt jár az euró jegyzése.
Igen, igen, ugye nagyjából 3 hónapot erősödött a forint, de nem gyakran van ilyen, utoljára szerintem 22-ben és 23-ban láthattunk ki, amikor 18% felett volt az overnight kamat. Most 403.35-nél van jelen pillanatban bankközi devizapiacon, de ugye 403.74 is volt jelen még a reggeli órákban. Ugye ez volt a múlt heti tető, hogyha ezt át tudná törni, akkor 405 körül lenne a következő ellenállás, de ugye ott van egy fontos Fibonacci szint is, mert a dollár forint most ez a 373 forint körül mozog, 2 forintosában nagyjából az elmúlt napokban.
Rendben, megnézzük, mi lesz ebből. Nagyon köszönjük a beszámolódat, aztán további boldog névnapot neked, szép napot.
Szép napot neked, hello, hello.
Szervusz. Kedves Ugó üzletkötő számolt be nekünk a tőzsde jelenállásáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Ahogy korábban mondtuk, április 4-e és 6-a között újra a Margit-szigeti kristályszintéren várja az olvasókat és a közönséget a tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál, úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy a rendezvényen mivel lehet találkozni, vagy kikkel lehet találkozni, mit lehet látni, mit lehet csinálni, art kavalkádnak is nevezik.
Igen, ami
ezt
átfogja az egész hétvégét, így ugye van. Ez péntek, szombat, vasárnap, ez a 4-5-6, ahogy említetted, úgyhogy biztosan mindenki talál magának programot, de akkor megnézzük a konkrétumokat a fesztiváligazgató Valuska László segítségével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Na, miben más a mostani Margó? Milyen, kikkel lehet találkozni, milyen programok vannak?
Hát az, hogy miben más egy fesztivál, ugye az a legfontosabb dolog, hogy mindig van közös pont az előző évekhez képest, ezek a friss megjelenések. Amiben új, hogy most kijelöltünk egy központi témát, amit így általánosságban a technológia és az irodalom vagy ember viszonyaként fogtunk meg. Ez egyszerre jelenti a diafilmet, ami 70 éve meghatározó különböző generációk felnövésében, illetve a mesterséges intelligenciát, ami már a mindennapjainkat is meghatározza, de hát a jövőnket még inkább, és különböző programokban írókat kértünk fel, hogy ezt a témát körbejárjuk. Egyfelől van a Mire gondolt a költő című műsorunk, ahol az utcaembere mellett a mesterséges intelligenciát is meg fogjuk kérdezni, hogy hogyan értelmezi a szöveket, és amikor ezek megvannak, akkor gegét, Kemény Zsófit, Kustos Julit és Cseri Hannát is szembesítjük ezekkel a véleményekkel, illetve a másik kicsit emberkísérlet jellegű programunkban Bíró Zsombor Aurélt, Benedek Ágotát és a Kovács Ikreket kértük meg, hogy töltsenek néhány hetet a mesterséges intelligenciával, és az élményeikből írjanak novellákat. Ez ugye azért fontos, mert az irodalom mindig is nagyon figyelte, hogy milyen technológiai változások történnek. Sokszor előjárt ebben, tehát sok olyan könyvet tudunk említeni, ami úgy beszélt a technológiai változásokról, hogy még az átlag ember el se tudta azt képzelni. Mondjuk, hogyha Philip K. Dicket vagy Stanislav Lemet említjük, akkor azok sok-sok évtizeddel megelőzték korukat.
Nagyon izgalmas, és lehet-e elárulni ilyen kis titkokat, hogy mi jött ezekből a együttműködésekből, promptolásokból, AI munkákból ki? Mit mondtak, milyen tapasztalatok?
Hát ugye a lényeg az majd az eseményen fog kiderülni, előjáróban azt tudom elárulni, hogy zavarba ejtő mindenképpen az eredmény, mert ugye a mesterséges intelligenciát mi átlag emberek alapvetően egy ilyen felgyorsított információszerzésként használjuk, hogy a lehető leggyorsabban a lehető leghitelesebb információkat szerezzük meg. Nyilván ez egy folyamatosan változó dolog, tehát amit én pár héttel ezelőtt kipróbáltam, az már biztos, hogy pár héttel később sokkal profibb. De ez a zavarba hozó része az az, hogy ezek tényleg úgy viselkednek, mint kommunikációs partnerek. Tehát, hogyha én felteszek egy kérdést vagy szempontot, akkor a mesterséges intelligencia a lehető legjobb választ próbálja megadni a meglévő információk alapján, és egyfelől azt bizonyítja, hogy nagyon könnyen tudunk válaszokat kapni, másfelől meg nagyon fontos lesz az embernek a kritikus gondolkodás, hogy mi az az információ, aminek még azért részleteiben utána néz, és nekem ami a legfontosabb volt ezekben az elmúlt hetekben, hogy mindig fel kell tenni még egy kérdést, hogy még pontosabb válaszokat kapjunk, és ez tényleg olyan, mint amit a filmekből vagy a könyvekből ismerünk, hogy párbeszédben vagyunk a technológiával, és az életünket nem fogja megoldani, de iszonyú sok mindenben nagy változásokat fog hozni. De hát gondolom, egy ilyen pénzügyi szektorban ezt már sokkal jobban és sokkal tudatosabban használják, mint én bölcsészként.
Hát nem feltétlenül, de és főleg ugye azért érdekes, amit mondasz, mert itt a legutóbbi és igazából a nagy közönség felé való nyitás az a generatív modellekkel kapcsolatban. A prediktív modellek és a kereskedő botok, meg minden azok régebb óta jelen vannak, ugye nagy cégek is használtak saját emmit különböző dolgokra, de ez a generatív típusú dolog, ez egy nagyon új dolog, és tanulnunk kell, kicsit barátkoznunk vele, kell vele, és azért is érdekes egyébként, amit választottatok, mert van egyféle ellenállása művészet részéről. Van, aki ezt nagyon pártfogója, van, aki viszont azt mondja, hogy nem, ezt zárjuk ki, ez hülyeség, mert átveszi a szerepét, elnyomja, összemossa, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem ez egy tök jó álláspont, hogy ti azt mondtátok, hogy összeeresztitek a kreatív gondolkodókat, írókat, művészeket ezzel, és akkor nézzük meg, hogy őnekik mi a tapasztalatuk.
Így van, ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem nincsen döntési helyzetben az emberiség ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy mindenképpen használni fogjuk. Én most ahhoz hasonlítottam, hogy hát a könyv az a legkonzervatívabb technológiai forradalom, ami volt valaha, mert amikor Gutenberg feltalálta a nyomdagépet, azóta nagy változás a könyviparban igazán nem történt, mert lehet, hogy egy másik e-könyv olvasunk szövegeket, de a lényeg nem változott. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy az internet, a számítógép vagy a mobiltelefon hogyan változtatta meg az életünket, akkor ennél sokkal radikálisabb váltás történhet, és szerintem jó ezzel szembenézni és felkészülni rá, és amit említettél az előtt, hogy a kultúra ellenáll. A kultúra persze, hogy ellenáll, mert az embert képviseli ilyen szempontból, és már most rengeteg tartalom születik. Hogyha belegondolunk abba, hogy bármelyik zenei platformon, amit így a mindennapokban használunk, milyen mennyiségű mesterséges intelligencia által generált tartalom készül, és milyen bevételek keletkeznek belőle, ez könnyen kiszoríthatja ugye a hagyományos emberi alkotás, és ez nyilván a tartalom mennyiségre utal, tehát hogyha valaki elmegy futni, és azt mondja, hogy 180 BPM-re szeretne futni, és beállítja ezt a telefonján, a zenei platformon, akkor ezt megkaphatja, és ehhez nem biztos, hogy egy híres zenésznek egy híres alkotását fogják pörgetni, hanem valamit, amit erre generált le a gép.
Kicsit visszatérve ehhez a általad is konzervatív közlési formának nevezett könyvhöz, mennyiben látjátok a változást a könyvolvasási szokásokban? Magyarul a fesztivál közönsége változik-e, vagy pedig az azonos, vagy akár nőhet is, mert hiába szűkül esetleg az a kör, aki még olvas, meg könyvet tesz a kezében, az nem jelenti azt, hogy nem jár el erre a fesztiválra, vagy nem jelenik meg ott.
Ez ketté választó a kérdése a válaszomat, mert a Margóra azért alapvetően olyan közönség érkezik, aki hozzáfér a kultúrához, igen, megengedheti magának azt, hogy könyvekre kölcsön, érdeklődik iránta az életének a része.
Ezért gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez ott jelen van a fesztivál számosságában, hogy látogatói közönség, igen.
Viszont csinálunk például egy középiskolásoknak szóló rendhagyom irodalom óra sorozatot minden Margón, ahova 300-400 diák szokott eljönni, és ott nagyon sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És ebben ez a legizgalmasabb, hogy kiderült, hogy feladatunk van azzal kapcsolatban, hogy az olvasás, ne csak népszerűsítsük, hanem megértessük az emberekkel, hogy ez nem egy olyan természetes dolog, hogy az iskolában megtanulunk olvasni, meg összeadni számokat, hanem lassan el kell magyarázni azt is, hogy akár mentális szempontból a mindennapokban miért hasznos, hogy miért fontos az, hogy jobban megértsünk problémákat annál mélyebben, mint ahogy egy, nem tudom, egy Instagram posztban le van írva, és most az egyik diákkal beszélgető azt mondta, hogy hát, hogy iszonyú könnyű tartalmat fogyasztani telefonon, mert minden készen van, pár másodperc alatt elfogyasztom, termeli a dopamint, most miért állnék át valamire, ami lassú, és nekem is alkotóként részt kell venni, mert az olvasásban én teremtem meg azt a képzeletemben, ami le van írva a szövegben, és hát ez a helyes válasz egyébként a problémára, hogy pont ezt kell megmutatni mindenkinek, hogy mennyi mindent kaphatunk az olvasástól, és az látszik, hogy társadalmi szinten, és nem csak Magyarországon, hanem tényleg általánosságban egy nagyon komoly kihívással néz szembe az olvasás, mert egyszerűen romlanak a szövegértési vizsgálatok, látszik azt, hogy sokkal kevésbé fókuszáltak és koncentráltak az emberek, látszik, hogy ez milyen hatással van a mentális állapotunkra, úgyhogy egyszerűen be kell mutatni azt, hogy például a Covid alatt én egy pillanat alatt megtanultam jogázni, meg kenyeret sütni egyszerre. Most ez a feladat, igen, hogy sok mindenkinek elmagyarázzuk az olvasással kapcsolatban, hogy ez nem csak egy tartalomfogyasztás, nem csak egy élményközpontú, vagy ilyen menekülős cselekvése az embernek, hanem a részünk, és így ezért van, folyamatosan
igen, mentális fejlesztés.
Mert így van, mentális fejlesztés. Folyamat, meg egy, igen, abszolút egyetértek. Hát
nagyon
figyelj,
jó,
ez jó,
hajrá,
és ezt pártoljuk, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy tök mindegy, hogy milyen idő van, menjen ki a Margó Fesztiválra, mert nagyon izgalmas dolgokat lehet látni, olvasni, tanulni,
három nap,
beszélni.
Három nap, péntek, szombat, vasárnap valamikor, csak van rá idő, csak van
így
olyan
van
program, ami tetszik, úgyhogy hajrá.
Köszönjük
szépen a beszámolót, és
köszönjük
sok sikert
szépen
a szervezéshez. Köszi, szia!
Szia!
Valuska László fesztivál igazgatóval beszélgettünk a Margó Irodalmi Fesztiválról, ahogy elmondtuk, április 4-5-6 Margit-szigeti Kristály szintéren várja az olvasókat.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektess be magadba, kulturálódj!
Hát ez ennyi volt, köszönjük szépen a figyelmet, gyorsan elhúzunk, mert teret kell adnunk a híreknek. Holnap jön majd egy új Millás reggeli fél héttől. Előtte majd ennek a valamelyik részét megismételjük 6-tól, és természetesen
hát
odáig meg egy
csomó. Dr. Nagy Dáviddal folytatott beszélgetésünket a népesedésről.
Igen.
Úgyhogy az lesz szerintem a megismétés, ez izgalmas volt. De az egész műsor izgalmas volt, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövünk holnap is.
Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.